Kedves hallgatóink, a következő percekben Kocsis Áron református lelkipásztorral, a hajdunánási Kőrösi Gimnázium hitéleti igazgatóhelyettesével beszélgetünk. A tiszteletest a közelmúltban egy október elejé vasárnapon iktatták be tisztségébe, bár 4 generáción keresztül a felmenő családi ágakban lelkipásztor elődökkel büszkélkedhet, először mégis történelem tanárnak tanult, később vitte útja a teológiára. Politikai szerepvállalása a helyi közélet kezdetben nem talált egyértelműen kedvező fogadtatásra a hívek körében. Egyik fontos célkitűzése a gyermekeken keresztül megszólítani a családokat és bevonni az embereket a hitéletbe. Az iskola falait lélekkel megtölteni.
Mondjuk egy-egy vasárnapi alkalmon a templomban előjönnek közéleti kérdések, onnan a szószékről, nem feltétlenül ilyen direkt formában, de ugye az ige útján valahogy.
Én azt gondolom, hogy ez óhatatlan, mert azért egy alapvető klasszikus, mondhatnánk így is, hogy Jézustól idézzünk egyet, hogy ő azt kéri a főpap imájába, hogy nem azt kérem, Uram, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy tarts meg őket benne. Most ennek a világnak, ha részei vagyunk a Krisztus hívőként, akkor én azt gondolom, hogy felelősségünk az, hogy azokra a pontokra rámutassunk, ami nem a mi személyes bölcsességünk, de az ige tanítása alapján, Isten indítatása és ihletettsége alapján azt mondjuk, hogy ez most jó, vagy ez most nem jó, ebben változtatnunk kell, vagy ez jó irány, vagy ebben menjünk tovább. És ez, én azt gondolom, hogy nem a szószéknek feltétlenül a helye, ahol ezt ki kell nyilatkoztatni, hanem azokban a munkáinkban, azokban a beszélgetésekben, azokban a tevékenységeinkben, amiben a világban benne vagyunk. Hiszen az ige az alapvetően bennünket erkölcsileg, értékrendünkben, hitünkben, az élethelyzeteinkben megszólító üzenettel bír, de azt nem lehet steril módon távol tartani az életünktől ilyen formán. De ugyanakkor meg nem lehet az sem, hogy akkor komoly, bármiféle olyan jellegű kinyilatkoztatásnak legyen helye, hogy akkor most ez ilyen vagy olyan, de a véleményünket, ami az Isten igéjének mércéjén meg kell, hogy álljon, azt meg kell, hogy mondjuk, és ki kell, hogy mondjuk.
Igen, ez egy nagyon vékony mesdje, ugye, mert ez egy örök vita, hogy mennyire kell, vagy lehet politizálni egy lelkésznek.
Ez egy jó kérdés, de azt gondolom, hogy egy alapvetés az, hogy egy lelkipásztornak, egy közösségvezetőjének, egy gyülekezetnek, a képviselőjének és formálójának alapvetően azt kell feltennie magának kérdésképpen, hogy kivel tudok együtt dolgozni, és kivel nem tudok együtt dolgozni. Kivel vagyok egyáltalán egy értékrenden, egy állásponton, kivel tudok egyáltalán olyan kooperatív módon az Isten országának építésében munkálkodni, és kivel pedig nem. És ez egy, a mai közéletben azt kell, hogy mondjam, hogy ez világosan elválik, hogy ez hogy is van valójában, hiszen egyik vagy másik csapat is kimondja magáról, hogy az egyik elköteleződik az egyházi értékrendek mellett, a keresztény értékrendek mellett, a másik akár távol tartja magát egy kicsit, vagy látens módon támogatja, csak a harmadik meg azt mondja, hogy köszöni, ő ebből nem kér, vagy erre nem úgy tekint, mint erőforrásra.
Ugyanakkor ön tanár is. Mit tanította a gimnáziumban?
Én történelemszakosként egy ideig tanítottam történelmet is, de alapvetően a református hitoktatása az én szolgálati köröm. A történelmet azt nagyon szeretem, de rá kellett jönnöm, hogy nálam sokkal-sokkal jobb történelemtanárok is vannak a tantestületben, úgyhogy ha helyettesíteni kell, akkor nagyon szívesen megyek, de meghagyom nekik ezt az örömöt.
És nem hiányzik?
Valamelyest igen, de óhatatlan, hogy mindig előjön a történelem a hitoktatásban is, az egyház történelemtől kezdődően a különböző párhuzamos példák és események során, úgyhogy ilyen formán azt gondolom, hogy nem szakadtam el mégsem tőle.
Meséljen egy kicsit a gyülekezetéről.
A gyülekezetünk azt gondolom, hogy egy tipikus és atipikus gyülekezet egyszerre, tipikus abban a tekintetben, hogy mint egy minden gyülekezetnek a templomában zajló gyülekezeti élet árad ki a gyülekezeti tagoknak és az intézményeknek életébe. Ugyanakkor meg atipikus ennyiben, hogy azért egy intézmény fenntartó nagy gyülekezetként kell, hogy betöltsük a szolgálatunkat, hiszen óvodától kezdődően általános iskolán keresztül gimnáziummal bír a gyülekezet, illetve azt tartja, fent működteti, mellette szociális idősek otthonát, illetve szociális egyéb szolgálatokat is ellátunk. Tehát ilyen szempontból egy nagy gyülekezeti formát mutat, aminek meg kell találni, folyamatosan küzdünk ezzel, hogy a bensőséges, megfelelő gyülekezeti intimitását is megtalálja a közösségünk.
Hajdunánásról beszélünk, és ezt már egyszer említettük, amikor telefonon beszéltünk, hogy ugye minden település valamennyire rányomja a bélyegét az adott gyülekezet arculatára. hogy ez most hogyan befolyásolja az önök életét, hogy hajdónálás.
Hát ez egy ilyen klasszikus, mert van egy ilyen örök vitánk a gyülekezeten belül is, hogy a hajdú, mint nép, vagy nem etnikai közösség, vagy érték közösség, az mennyire sajátosságokkal bír, de én azt gondolom, hogy emberekből állunk. Megvan természetesen a lokális hagyományból származó öntudatunk, értékrendünk, de ugyanakkor, mint emberek közössége, bírunk erősségekkel, meg bírunk gyengeségekkel. Hajdunálásra azért mégiscsak van sajátosság, ami rányomja, de ez azt gondolom, hogy az a fajta közösségi lét, ami meghatározza a gyülekezetet is. Mert az egyik ilyen az, hogy a város irányításában van egy nagyon eltökélt szándék arra, hogy minél rövidebb ellátási láncokat alakítsanak ki, helyi termékeknek a támogatását fenntartható módon valósuljon meg a városnak a működtetése. És ez azért nem áll messze tőlünk, mert mi ökogyülekezetként gyakorlatilag ugyanezeket az eltökéltségeket és szándékokat igyekszünk megvalósítani, hogy minél fenntarthatóbb legyen a gyülekezeti létünk, és elméletében és gyakorlatában is igazodjunk a teremtésvédelemhez.
Ez az ökogyülekezet, ez manapság már ilyen divatos kifejezéssé vált, és egyre többször hallani, csak egy kicsit hozzuk már közelebb akkor az emberekhez, hogy mitől lesz ökogyülekezet egy gyülekezet?
Az ökogyülekezeti mozgalom az most már több mint 10 éves pályafutásra tekint vissza itt Magyarországon. Az ökogyülekezeti mozgalom a református egyháznak az egyik missziós iránya, vagy társadalmi közéleti teológiai irányzata, hiszen az a felelősségünk, az a fajta meggyőződésünk kell, hogy mindannyiunkban realizálódjon, hogy ezért a teremtett világért a magunk helyén, a magunk közösségeiben igenis komoly felelősséggel bírunk, hiszen ha mi nem tartjuk, meg nem tartjuk fent, akkor unokáink számára tesszük mindezt tönkre, és ez nem valami sötét zöld teológiának kell felfogni, ez nem valami olyan gondolatiság, ami most a nagy társadalmi közgondolkodás divatosabb hullámaira valamelyikére szeretne felülni, mert azért a környezetvédelem, valljuk be, hogy olyan fajta megjelenéssel van a világban, hogy ez egy ilyen nagyon liberális, nagyon haladó gondolkodással bíró közösségnek lett szinte kisajátítva, holott azért azt gondolom, hogy a konzervatív értékrendeket valló, és nem utolsó sorban a keresztény közösségek számára is alapvető evidenciaként van, hiszen hogyha a Bibliát elkezdjük forgatni, akkor gyakorlatilag a második oldalon ott olvassuk, hogy művelje és őrizze az ember a teremtett világot, amit rábízott Isten. Szerintem nekünk ebben nem is kell nagyon vitatkoznunk másokkal, mert itt van pontosan ez a kérdéskör, hogy művelni és őrizni. Azt, amivel bírunk, azt, amivel rendelkezünk, azt jól felhasználni, ugyanakkor megőrizni. És azért az ökogyülekezetiségnek a gondolatiságát azt gondolom, hogy ott lehet még jobban közelhozni magunkhoz, hogy a legegyszerűbb dolgokra gondolunk, hogy most pláne energiaválság idején, hogyan lehet spórolni villannyal, vízzel, fűtéssel, milyen gyakorlati megoldások vannak, milyen olyan megoldások vannak, amik még nem a kényelmünk, az élet mindennapi színvonalának megtartásának rovására mennek, és mi az, ami már egyébként bennünket egy kicsit az önmérséklet irányába tol el. De ez nem pusztán ilyen gyakorlati kérdés, hanem az is, hogy hogyan neveljük, hogyan tanítjuk a diákjainkat, a ránk bízottakat, és nem utolsó sorban a gyülekezet hogyan éli meg annak lelkiségét, hogy az Isten által kapott ajándékokra figyelünk, azzal együtt, hogy a legkisebb tücsöktől, bogártól kezdődően a legszebb virágon keresztül a nagy természeti csodákra rácsodálkozunk, de ez megint mondom, nem az az irányzat, hogy a természetet valamiféle változhatatlan és valamiféle olyan érinthetetlen dolognak tartjuk, ami már a panteizmusba, a természetimádatba átmegy, hanem megint csak arra figyelünk, hogy van-e fölött, az egész fölött egy teremtő úrunk.
Azok az elképzelések és ideák, ideológiák, amelyekkel ifjú korában elindult a tanulmányai útján, mennyit változtak az évek során?
Ez jó kérdés, ezen még nem gondolkoztam.
De gondolom, hogy magával a lelkészi hivatással kapcsolatban is voltak elképzelései, és hogy aztán, amikor a gyakorlatban megtapasztalta, hogy ez hogy is működik, akkor gondolom, hogy nagyon sok minden változott. Ahhoz képest mennyire bizonyultak ezek a kezdeti elképzelések és ideák naív gondolatoknak?
Talán a naivitás átcsapott egyfajta realizmusba, hogy azt fel kell ismerni, és ez egy picit az embernek a személyes élethelyzetéből is fakad az, hogy be kell ismernünk azt, hogy nem vagyunk tökéletesek, és nem vagyunk mindig jól dönteni képesek. Mert ezt a magam részéről is így kellett valahogy ott kanyarított vissza a jó atya, hogy adott egy jó nagy pofont egy élethelyzetben számomra is, és akkor ugye ez egy kijózanító atyai intés volt, és akkor állt helyre gyakorlatilag minden bennem, hogy a teológiára, a lelkész pályára kell lépnem.
De mi volt ez?
Hát ez egy párkapcsolati kérdés volt, és ott a magam gyengeségével is, és a magam felelősségével is szembesülve kellett rájönnöm arra, hogy akkor mi is az az út, ami előttem áll, és ez úgy nagyon sok mindent letisztázott bennem, és nagyon sok mindent helyre tett, de azt gondolom, hogy ez meg kell ahhoz, hogy az ember érjen. Szép az a példabeszédekbeli ige, hogy ahogy a vas alkotja a másik vasat, úgy alakítja az ember is a másik embert, és ebből az ember-ember közi viszonyoknak a kérdésében, amikor rájövünk arra, vagy szembesülünk azzal, hogy bizony néha mi vagyunk töredékesek, és mi vagyunk talán mást jobban koptatók, akkor ott az embernek helyre kerülnek a dolgai, hogy akkor egy picit reálisabban, tisztában látja a dolgokat. De az egyháznak az értékelésében azt gondolom, hogy ott pedig az világított rá egyrészt a katolikus közegben megmaradni reformátusnak, másrészt akkor már édesapáik kikerültek Amerikába, hogy azt látni, hogy kisebbségi létben hogyan lehet hitet megőrizni, az azt gondolom, hogy mind a kettő formáló tényező volt. És talán itt ez a nem túl naív gondolatoknak a letisztázódása, vagy kialakulása jelentette azt, hogy akkor mégiscsak nekem itt van a helyem ebben az egyházban. Köszönhetem azt, hogy annak idején, akkor még rektor úr volt, Fekete Püspök úr, azt mondta, hogy mikor bekopogtam hozzá, hogy én szeretnék jönni a teológiára, azt mondta, hogy gyere fiam, és akkor lehetett jönni. De hogy mindez kellett ahhoz, hogy idáig eljussunk.
Nem bánta meg.
Nem. Amennyit kaptam, vagy amennyit áldásként nyertem az elmúlt évek, évtizedek alatt, azt gondolom, hogy az megszámlálhatatlan egyfelől, és mégiscsak az ember, amikor helyére kerül, akkor azt érzi, hogy neki ott van jövője. És akkor ez persze következik a családi beágyazottságból, az egyházi hagyományrendszernek az örökségéből, következik a gyülekezeten belül megtapasztalt szeretetközösségből, a visszajelzésekből, hogy az embernek azt mondják, hogy mégiscsak van értelme a munkájának, a szolgálatának, az idő és energia befektetésének, akkor ezek mind pozitív visszajelzések.
Kocsis Áronnal, a Hajdúnánási Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.